Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Pipe Korsolya, fizikus, az ELTE természettudományi karának tudományos munkatársa, a Loral UNESCO nőket és a tudományért díj egyik 2025-ös nyertese, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy az adat az nem értelmezhető kizárólag a számítógépen, hanem kell hozzá az ember is. Nagyon fontos ez a kapcsolat, és hogy az adatok mögött tényleg emberi sorsok vannak, ami egy nagyon érdekes visszakapcsolódás hozzátok. A kívülállók gyakran azt gondolják, hogy a kutatói munka csak sikerekből áll, mert akkor beszélgetünk, amikor valami sikerül. Mikor tapasztaltad meg először a szakmád kapcsán a kudarc természetességét? Van egy ilyen élményed?
Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát azt gondolom, hogy már az egyetem alatt. Tehát, hogy mindennapos a kudarc, szerintem. Egy olyan szakmában, amikor az ember új dolgokat akar megérteni, megtanulni, és tényleg ez még csak nem is a felfedezni, csak megérteni. És hogy hát nem megy minden elsőre. Tehát már szerintem kb. Az első héten az egyetemen az ember ráébred arra, hogy hú, itt bonyolult dolgok is vannak, ezt nem értem kristálytisztán. De hát akkor annak az ember még egyszer nekiül.
Mi a legizgalmasabb része a munkádnak szerinted, amiért akár a napi kudarcok, amit említettünk, amiről nem beszélünk, annak ellenére is izgalmas és érdemes csinálni?
Hát, hogy vannak sikerek is, és nem feltétlen olyan sikerekre gondolok, hogy az ember hazavisz egy díjat, vagy egy pályázatot elnyer, mert ez azért ritka. Tehát, hogy előfordul, és az szuper jó, de hát nyilván nem ez a mindennapos. A mindennapos sikerek azok sokkal talán ilyen bújtatottabbak, az ember hajlamos azokon így átsiklani, de vannak dolgok, amikor az ember végre megért valami kapcsolatot, vagy lefut egy olyan kód, amit néhány napja nem tudok lefuttatni, vagy sikerül egy olyan ábrát csinálnom, ami az adatot úgy kondenzálja, úgy ábrázolja, amit megértenek az orvosok és a biológusok, és utána azt mondja erre az orvos, hogy hú, igen, ez az, amit én szeretnék látni, mert nagyon gyakran olyan kollaborációban dolgozunk, ahol az orvos úgy keres meg minket, hogy neki van egy erős zsigeri érzése az alapján, hogy minek kéne kijönnie, hogy ő mit lát a klinikumban, hogy melyik típusú betegekre hat általában jobban az adott típusú terápia. De nem biztos, hogy meg tudja fogni ezt az adatok szintjén. És egy ilyen együttműködésben gyakran nekünk az a feladatunk, hogy az orvosnak ezt a zsigeri érzését, ötletét, ezt alátámasszuk tényleges valódi bizonyítékokkal. És mi akkor megnézzük az adatokat, kielemezzük az adatokat, ábrázoljuk őket, összehasonlítjuk a különböző típusú betegeket, és gyakran az jön ki, hogy tényleg, amit az orvos látott, érzett, azt az adatok is ténylegesen alátámasztják, és ez egy nagy siker ezt látni, mert utána az már tényleg egy tudományos eredmény.
És jó, hogy behoztad ezt a közös munkát, mert ezt én is felírtam magamnak, hogy az együttműködés hogyanja, milyensége, az egy nagyon izgalmas kérdés lehet, hogy ti például orvosokkal hogyan dolgoztok együtt, vagy mennyire gyakran, mennyire kizárólag egy kutatócsoport dolgozik önmagában és gondolkodik az adatokon, vagy van oda- és visszacsatolás?
Ó, nálunk abszolút van, és ezt szerintem adja maga típusa a munkánknak, tehát, hogy ez az adattudomány, amivel foglalkozunk, az adat az nem semmiből lesz, tehát, hogy mi szeretnénk az adatot, és akkor nem imádkozunk, és lesz az adat, hanem valaki legyártja az adatot, és ezek általában orvosok, biológusok, akik ténylegesen a pácienssel kapcsolatot tartanak, ő az, aki leveszi a vérét, és mi ennek csak egy ilyen steril, kondenzált részét látjuk, ami az adat, de mivel mi magunk nem gyártunk adatot, mi nem dolgozunk laborban, nekünk nincsenek különböző biológiai eszközeink, mi a páciensekkel abszolút nem vagyunk kapcsolatban, ezért mi mindenképpen ilyen közös kollaborációkban dolgozunk, és szerintem pont ezt teszi nagyon-nagyon izgalmas ezt a munkát, mert meglepően más szempontokból látjuk ugyanazokat a kérdéseket. Tehát én fizikusként vagy adattudósként abszolút úgy tekintek a kérdésekre, hogy hát minél több adat van, annál jobb, és gyakran van, hogy megkeres az orvos, hogy van 25 páciensem, és akkor én arra először elszörnyedek, hogy hát mit kezdjek 25-tel, hát statisztikát abból nem lehet csinálni, 2500-at szeretnék. És ő azt mondja, hogy de ez egy nagyon ritka betegség, és 10 év alatt ennyit tudtam összeszedni. És akkor az egy nagyon izgalmas folyamat, amikor hozzáigazítjuk egymáshoz az elvárásainkat, és megkötjük ezeket a kompromisszumokat, hogy mégis tovább tudjunk lépni egy ilyen szituációban. És szerintem nagyon-nagyon érdekes, hogy a különböző típusú szakembereket milyen korlátok szabályozzák abban, amit el tudnak végezni. Tehát, hogy egy orvosnak nagyon fontos az, hogy az eredmények olyanok legyenek, amit tényleg a klinikumban használható. Hogy őt mindig az motiválja, hogy a beteg számára kézzelfogható, valódi eredményt tudjunk elérni, ami szerintem nagyon-nagyon sokat segít nekünk, mert irányítja a kérdésfeltevéseinket. Tehát minket, mint tudósok, lehet, hogy kicsit ilyen elvarázsoltak vagyunk, és gyakran a kérdések csak önmagukban is érdekelnek, csak azért, mert érdekes, mert meg akarunk érteni valami újat. De egy orvos szerintem gyakran sokkal gyakorlatiasabb szemszögből látja ezeket a kérdéseket, és ő mindenképpen kézzelfogható javulást szeretne a betegeinek. És szerintem ez jó, hogy nekünk irányítja a kutatásunkat.
És ugye azt mondtad, hogy mi tudósok valódi eredményt tudjunk elérni, és akkor itt a munkátok eredménye az, ami izgalmas, hogy mennyire látjátok a tényleges eredményeket, ami lecsapódik már az orvos-beteg kapcsolatban, vagy a beteg gyógyulásában, ez visszajut hozzátok?
Őszintén szólva alig. Tehát mi alapkutatásban dolgozunk, tehát nekünk nem közvetlen célunk az, hogy ebből valamilyen terméket, vagy egy iparilag eladható dolgot gyártsunk. Nyilván hosszú távon, meg nagy skálán minket is az motivál, hogy előre lépjünk valamilyen irányba, tehát hogy...
Segítsetek.
Hogy segítsünk, igen. Tehát, hogy ez nyilván nekünk is célunk, de az összes ilyen ténylegesen használatba kerülő kezelést nagyon komoly alapkutatások előzik meg, és hogy ezeket nem lehet átugrani. Tehát, hogy nem lehet azt mondani egy alapkutatásra, hogy hát ennek semmi értelme nincs, mert nincsen azonnali kézzelfogható haszna, hogy nem így működik a tudomány. Tehát...
Hát meg gondolom, nem egy adathalmazt kell csak lefuttatni, hanem ez egy sokkal hosszabb...
Validálni kell, sokféle helyről kell adatot szerezni, az adatgyártása nem egy olcsó dolog, tehát, hogy nem feltétlenül könnyű olyan adathoz hozzáférni, ami megfelelő ahhoz, hogy validálni tudjunk egy elméletet. És sok független kutatás kell ugyanarról a témáról, hogy utána az egy megerősített tényként, tudományos tényként bekerüljön a köztudatba, és utána erre alapozva kifejlődjenek különböző terápiák, kezelések.
Két másik kiváló kutatónő mellett te lettél a L'Oréal UNESCO Nők a Tudományért díj egyik 2025-ös nyertese, és hát ez többször elhangzott, viszont nem beszéltünk arról, hogy ez mit jelent neked ez az elismerés.
Hát nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem. Nagyon örültem neki, amikor megkaptam a hírt, hogy megkaptam. És szerintem fontos dolog, hogy a nőket specifikusan tudományban így külön díjazzák. Szeretném azt hinni, mert igazából nekem nagyon rossz tapasztalataim soha nem voltak ilyen értelemben. És emiatt szeretném azt hinni, hogy igazából nem nehezebb a nőknek érvényesülni a tudományban, de sajnos ez azért nem így van. És azt gondolom, hogy ezt jó részt a társadalmi elvárások irányítják így, hogy a nőktől sokkal több olyan elvárás van, hogy nekik kell a gyereknevelést menedzselni otthon, nekik kell az otthoni teendőket intézni, ők azok, akik az idős beteg hozzátartozókat ápolják, holott ezek a feladatok mind olyanok, amire a férfiak abszolút alkalmasak lennének, és de ennek ellenére mégis a nőkre hárul. És ez a tudomány szerintem egy komoly hátrányt jelent.
Tehát olyan, mintha behúznád a kéziféket, de közben akarnál haladni előre.
Igen, így van, és ráadásul, tehát mondjuk 3 évet kihagyni a tudományban, az egy nagyon komoly dolog. Tehát nem arról van szó, hogy utána az ember így visszaül, mintha mi se történt volna. 3 év alatt az ember felett elmegy a világ. Hát olyan dolgokon dolgozunk, ami a legújabb kísérleti technológiák, a legújabb eredmények. Hogyha ebből az ember kimarad, és elveszíti a fonalat 3 évre, akkor nagyon nehéz visszacsatlakozni. És a másik dolog, hogy a tudományban sajnos vagy nem sajnos, a teljesítmény egyik fokmérője a tudományos publikáció, illetve az azokra kapott hivatkozások. Hogyha az ember 3 évig nem publikál, az egy komoly mérhető hátrányt jelent, és a pályázatokban mondjuk sokkal rosszabb helyről indul, mint akinek nem maradt ki ez a 3 év, és emiatt akkor ezt a hátrányt, ez görgeti maga előtt, amit soha nem tud igazából leküzdeni, mert mindig 3 év hátrányban lesz a saját korcsoportjához képest.
Orsi, így néztem a cikkeket, hogy mik jelentek meg rólad, ugye mielőtt leültünk beszélgetni, és volt egy olyan cím, hogy magyar kutató szenzációs fejlesztése hozhat fordulatot a rák elleni harcban. Amikor ilyen cikk címeket olvasol, akkor erről mi jut az eszedbe?
Hú, hát megáll bennem az ütő. Én nyilván, hogy értem azt, hogy a médiának van egy ilyen elvárás a média felé, hogy olyan címet tudjon generálni, amire az emberek rákattintanak, amit elolvasnak.
De nyilván van azért igazság benne.
Igen, de én mindig nagyon óvatos vagyok, és én azt hiszem, hogy az egy nagyon-nagyon jellemző vonásom, hogy próbálok mindig nagyon-nagyon korrektül fogalmazni. Soha nem túlzásokba esni, soha nem azt sugallni, hogy amit csinálok, az több annál, mint ami valójában. Úgyhogy azt hiszem, ez egy kicsit más médium, mint amikor én a tudományos cikket írom. Bizonyos szempontból nagyon örülök neki, hogy ennek ilyen a hétköznapi olvasata, és azt gondolom, hogy lehet ezt így értelmezni. Nyilván én, mivel minden nap ezzel foglalkozom, én ezt nem érzem egy akkora szenzációnak, amit én csinálok, de nyilván ez lenne a nagy cél. Tehát, hogy ami minket motivál, az az lenne, hogy igenis fordulatot hozzunk a rákkutatásban. És
hogy... Mert hogyha nézem, hogy mivel foglalkoztok így az adattudomány kapcsán, hogyha az emlő vagy a petefészek rák esetében előforduló génhibákat nézzük, amit ti meg tudtok állapítani az adatokból, akkor ott lehet újabb és újabb áttöréseket elérni. És csak egy példát hoztam föl.
Igen, és az az igazság, hogy bár ilyenkor egy ilyen cikk alapján azt érezzük, hogy hú, hát ez túlzás, azért mi nem vagyunk ennyire szuperek, mégiscsak pont most adtunk be egy pályázatot, aminek teljesen bevallott célja az, hogy ez konkrétan tüdőrákos páciensekre fókuszál, de egy olyan rendszert szeretnénk létrehozni, amiben a mesterséges intelligencia segítségével ki lehetne választani azt, hogy most már annyira sok adat készül, hogy gyakran az orvosnak az a problémája, hogy nem tudja integrálni ezt a sok irányból jövő információt. És egy olyan rendszert szeretnénk fejleszteni, ahol az orvos feltölti a betegre vonatkozó adatokat, amik lehetnek CT-képek, PET-képek, a szövettani vizsgálatnak a mikroszkópos felvételei, laboreredmények, korábbi kortörténet, minden, amit a beteggel kapcsolatban össze lehet szedni, ami adott esetben akkor még egy ilyen szegregált kupacadat, de ez a rendszer, amit terveznénk, ezeket közösen integrálja, értelmezi, és a mesterséges intelligencia segítségével javaslatot tesz arra, hogy ezeket a betegeket milyen szerrel lenne érdemes kezelni, mikor lenne érdemes kezelni, és ezt a javaslatot adja majd át az orvosnak, aki ezt át tudja tekinteni. Tehát, hogy nem egy autonóm dolgot akarnánk csinálni, amiben a valódi szakembernek nincsen beleszólása, mert nyilván ez egy nagyon félelmetes dolog lenne, de segíteni akarjuk ezzel az orvosokat, hogy neki a sok órás munkáját néhány percesre csökkentsük azzal, hogy egy rendszer gyakorlatilag előfeldolgozza ezeket az adatokat, értelmezi őket, és a lényeget leírja neki, és a javaslatait is leírja. És úgy terveznénk ezt meg, hogy az orvos beszélgethessen ezzel a rendszerrel, és közösen kitalálhassák, hogy mi lesz majd a jó kezelési út. Tehát ilyen szenzációhajhásznak tűnik adott esetben egy ilyen cikk, de tényleg olyan dolgokon próbálunk dolgozni, ami abszolút a valós klinikai kezelésben tudna segítséget jelenteni a betegeknek.
És hát mindannyiunk érdekét szolgálja.
Így van.
Onnan indultunk, hogy a modern tudomány egyik legígéretesebb eszköze ma már nem a mikroszkóp, ne sértsük meg persze azokat, akik ezzel dolgoznak, hanem az adat, illetve az adattudomány. És hogyha így eljátszunk a gondolattal, és mondjuk nem lenne akadály, se pénz, se idő, akkor mi lenne az a kutatási kérdés, amit már holnap elkezdenél? Van ilyen?
Hű!
És ebből látszik, hogy nem beszéltük meg előre a kérdéseket.
Így van. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Iszonyatosan meglepő kérdés, mert minket nagyon korlátoz az, hogy mire van pénz. Tehát, hogy sajnos ez a valóság, hogy minden, amit tervezünk, az automatikusan valahogy mélyen a fejünkben ott van, hogy de minek van anyagilag realitása, amit meg tudunk valósítani. Úgyhogy ilyen kérdést feltenni iszonyatosan izgalmas, nagyon-nagyon tetszik, de még szerintem életemben nem gondolkoztam el rajta ilyen formában, mert ez egy annyira ilyen inherens kötöttség, ami a munkánkkal kapcsolatban felmerül. Hát én adatot gyártanék, jó minőségű adatot. Sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy drága módszerekkel gyártanak rosszul átgondolva adatokat, és emiatt nem jól felhasználható az az adat. Tehát nekünk nagyon-nagyon számít, hogy egységes módszerekkel legyenek ezek az adatok legyártva, hogy ezek az adatok úgymond annotálva legyenek. Tehát, hogy az orvos, tehát gyakran olyan adatot használunk, például amikor egy szövettani metszetnek a felvételei, ez egy mikroszkópos felvétel, és az alapján vizsgáljuk a daganatnak a tulajdonságait például. És hogyha ez csak egy kép, és nem tudjuk, hogy az orvos, a patológus mit mondott erről, akkor sokkal kevesebbet ér, mint hogyha a patológus bejelölte volna, hogy ezen a területen látható a tumorszövet, itt én ezt meg ezt állapítom meg. Szóval sokkal értékesebb számunkra az, hogyha az adat úgymond el van magyarázva egy szakember által. Úgyhogy, hát az aktuális pályázataink...
Úgyhogy erre fordítaná sok pénzt.
Az az igazság, hogy igen, tehát hogy az adatoknak a létrehozására és az olyan szakembereknek a tényleg rendes megfizetésére, akiknek az a feladata, hogy ezt az adatot nem csak hogy létrehozzák, hanem hogy felkészítsék a használatra ilyen módon, hogy legyenek meg a magyarázatok. És nyilván ez egy nagyon időigényes munka, és szakértelmet igénylő munka, és egy patológus, aki a klinikumban dolgozik, és neki a diagnosztika a fő feladata, hogy tényleg a sok-sok daganatos beteg, akinek az anyaga naponta az asztalára megérkezik, azt ő elemezze és felannotálja, annak nem lesz ideje arra, meg kapacitása, hogy extra, nem tudom, több ezer adatról még ő nyilatkozzon, hogy ő mit lát azon az adott képen.
Tehát és nem könnyű a helyzet.
Nem könnyű, igen. Én azt gondolom, hogy a sok pénznek a jó minőségű adatokba kéne mennie.
Akkor megnézzük, hogy a következő kérdéshez mit szólsz. Ugye azzal foglalkozol, hogy a testünk működéséről minél pontosabb személyre szabott képet adjunk adatok és a modern technológiák köztük ugye a mesterséges intelligencia segítségével, de hogy merre tart ez a terület szerinted, és mit vársz a következő 5-10 évtől? Ehhez mit szólsz?
Hú, én csodákat várok. Én nagyon optimista vagyok. Én úgy gondolom, hogy hát a ChatGPT talán 3 éve jelent meg, azóta szerintem abszolút bekerült a köztudatba. Lassan mindenki használja apró cseprő ügyeknek az intézésére is. És ez 3 év volt, és hogy fenekestül felforgatta az egész tudományt is, tehát hogy teljesen máshogy kutatunk, és nyilván használjuk ezeket az eszközöket, mert felgyorsítja a munkánkat. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy a munkánk összes folyamata átadható lenne egy gépnek, és én nem gondolom azt, hogy egy gép majd elveszi a munkánkat, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy az igazi szaktudás az még mindig elengedhetetlen, és emiatt azt gondolom, hogy ezt lehet mondani a fiataloknak is, hogy igenis kell tanulni, tehát hogy kell érteni dolgokhoz, mert nem fog mindent átvenni az AI helyettünk, de ennek ellenére látni kell, hogy egy olyan ütemű fejlődés van, ami szerintem teljesen elképzelhetetlen dolgokat eredményeztet, hogy 3, vagy mondjuk 4 évvel ezelőtt nem mondtuk volna meg, hogy lesz ChatGPT, és 3 éve itt van, és olyan dolgokra használjuk, amitől így elképed az ember, hogy abszolút nem gondoltuk volna ezt korábban, és én azt gondolom, hogy ez a fejlődés ez még tart, és nem csak olyan dolgokra fogjuk használni a ChatGPT-t, hogy megkérdezem, hogy a kölest vagy a kínoát fogyasszam, mert az az egészségesebb, hanem tényleg az egészségügyben lesznek olyan rendszerek, amikbe be tudjuk ezt építeni, és segíteni fog a kezelésben is, de talán ilyen logisztikai ügyekben is, tehát, hogy az egésznek a menedzselését, amiben szerintem gyakran hiány van, hogy olyan helyeken érzi az ember az egészségügyben néha a problémát, ami ilyen talán így a szakmától majdnem, hogy függetlennek érződik, hogy a nincs jól megszervezve egy-egy dolog, kevés az idő rá, nincs rá elég szakember, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia pont ezeket az unalmas, repetitív feladatokat, amik ilyen jól tanulhatók, ezt át tudja majd venni.
És pillanatok alatt fogja megoldani.
Pillanatok alatt megoldja, hozzá. És felszabadítja az orvost arra, hogy tényleg azzal tudjon foglalkozni, ami az ő igazi szakterülete, és ne terheljük őt le ilyen apró cseprő szervezési gondokkal.
Vagy adminisztrációval.
Meg adminisztrációval, igen, hanem tudjon azzal foglalkozni, ami az ő hivatása, amit ő ténylegesen tanult, és hogy a betegeknek tudjon segíteni.
És ugye tudományos kutatói pályáról, annak kilátásairól beszélgetünk. Mit gondolsz arról, hogy a magányos kutatók ideje lejárt?
Ó, ezzel egyetértek teljesen, hogy most már ez nem úgy megy, mint hogy Newton ott írogatta a papírra a képleteit, ami szerintem egy nagyon szép dolog lehetett, és irigylem tőle, hogy akkor úgy mentek a dolgok.
De csapatban kell dolgozni.
De nagyon csapatban kell dolgozni, és nem csak, hogy csapatban kell dolgozni, hanem tudományterületek között kell tudni dolgozni. Tehát, hogy még én nem is csak azt érzem, hogy egyetlen ember nem tud kutatást csinálni, de egyetlen tudományterület se. Tehát, hogy akikkel mi közösen kutatunk, mi ugye fizikusok vagyunk, de vannak kapcsolataink biotechnológusokkal, orvosokkal, biológusokkal, gyakran informatikusokkal, és azt gondolom, hogy ezek a csapatok együtt tudnak ténylegesen olyan dolgokat teremteni, amik változást tudnak hozni.
Orsi, legyen így. Köszönöm, hogy ma itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Pipek Orsolya, az ELTE Természettudományi Karának tudományos munkatársa, fizikus, a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj egyik 2025-ös nyertese volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.